5,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komoly kezdeményezés indult a sportág újjáélesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjászületésén.
Kezdetben csak egy helyszínen, a bászolókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bátszalók Kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást, ugye rengeteg segítővel dolgoztak, ugye hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a strandlabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sportág. Ugye át kellett térnünk hogy a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportágban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágot, mert annyi élményt kaptam is hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is ugyanolyan szintet tudjuk hozni majd a strandlabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk. Tehát visszatekintenék még arra, amire belekezdtem az előbb, hogy először kezdetben 3+1 volt, kisebb méretű pályán, 4x2-es kapura, cipőbe, utána viszont áttértünk a nemzetközi szintre, 4+1-be, 5x2-es kapuval, mezítláb, és lényegesen nagyobb pályán, és változott a mérkőzés ideje is, tehát nem 2x12 perc volt, hanem 3x12 perc volt a mérkőzések ideje.
Idén negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. A felhívással olyan egrieket támogatnak, akik vállalják, hogy megteremtik egy-egy társasház utca vagy utcák lakóinak helyben beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A további információkról és a pályázat feltételeiről Rakusz Mártát, az EKA Kuratórium elnökét kérdeztük.
Negyedik alkalommal hirdeti meg az EGRI Közösségi Alapítvány a Boldog utca pályázatot. Hát nyilván ez a szám azt jelenti, hogy ez egy nagyon népszerű pályázat, már megint lehet idén is pályázni. Gyakorlatilag mi évek óta azért erről beszámoltunk itt a Szent István Rádióban. Van-e valami változás a pályázattal kapcsolatban, vagy szinte minden ugyanaz?
Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó, mert mi úgy gondoljuk, hogy az emberek tudják a legjobban, azok az adott közösségek, vagy éppen közösségé formálódó lakossági csoportok találják ki maguknak alulról szerveződően, hogy ők mit szeretnének. Mi ebben nagyon szívesen segítünk a tapasztalatokkal, azzal, hogy összehívjuk a korábbi és az adott évben jelentkező Boldog utca pályázókat, beszélgetünk, megosztunk tapasztalatokat és ötleteket, és innentől kezdve minden közösség maga találja ki, hogy mit akar ebből kihozni. 50 000 forinttal támogatjuk is ezeket a kezdeményezéseket, de egyébként a célunk ezzel az, hogy tényleg egy ilyen közösségi kezdeményezés induljon el ezekben a utcákban, házakban, azért, hogy az emberek egy kicsit újra tudjanak kapcsolódni egymáshoz, és tényleges közösségekké váljanak.
Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több 10 000 hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeni agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás részleteiről és céljáról Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást.
Mi is ez a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel 1,5 évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljes körű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor, az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos napra kész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartási épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásról gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük, így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza.
Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 31-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Értékadó. Magazinműsor a tudásalapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat mai adásunk tartalmából. Bemutatjuk az Emberi Méltóságért díj miskolci díjazottját. Szó lesz a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Egyesületének programjairól. Kis buszra gyűjt a Szuperszum Alapítvány. Mai adásunkhoz is tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindannyiuknak.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Apaúj-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díjátadót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magasfokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az Emberi Méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóné a Vörös Keresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktatónevelő tevékenységéért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunovecki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolába a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatom ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Ezt csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig öncsalád állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van. Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdet, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek van bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön. majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézménybe volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor vissza én hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött, és elütötte a vonat. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben. Nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember. A rengeteg hátránnyal nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került ajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló, nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam. Tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért sokat jelent, hogy nem egyedül mennek. Még ha akár börtönbe, ha akár egy gyermekelvételre, tehát hogy mindig a hátteret, ugye a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensem bekerült büntetésrehajtásban, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó. Tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye 10-től vezetőként vagyok az intézmény életében, vagy az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe való megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az, hogy egy kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert ez engem, az én lelkemet ez nagyon táplálja. De a bizalom, tehát ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, vagy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló, akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk. A Miskolci intézményben, hát egy kollégám mondta egyszer, hogy így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elitárok, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadályt. Tehát megbízik a döntéseimbe, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként ellátást a városban, és sikerült párosszobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye mi egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatás nyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon-nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni. Már eleve az, hogy egy olyan élethelyzetbe kerültek, amikor ugye elveszítették a lakhatásukat, most bekerülnek egy intézménybe, és akkor ott még teljesen külön. Úgyhogy tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásba, festésbe, tehát mindenbe részt vesznek. Úgyhogy több diplomás emberekről beszélünk, és ez azok az emberek, amikor látják, hogy, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhezért, aki ehhezért, ahhozért, és akkor így együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként járólapokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelen büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi, azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is. A Miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápológondozók vannak, és szociális munkások vannak. Nekünk ugye van utcai gondozószolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken egy 80 szóval most 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és, vagy vármegyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az, ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő viszont ugyan ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formában, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvos rezidensként dolgozik, úgyhogy és látom azt, hogy milyen szívvel lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok, az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is már jelenleg is, és nyilvánvalóan, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz. Az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel 8-szor körülbelül 6-fél hétig dolgozom, tehát akkor megyek haza. A hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn én nyugodtan fogok elindulni, tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Úgy évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk párnapos pihenésekre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.
Idén is változatos programokkal teszi színesebbé tagjai mindennapjait a vakok és gyengénlátók, Borsodapaui-Zemplén megyei egyesülete. A szervezet hosszú évek óta biztosít szabadidős sportolási lehetőségeket, így a látássérültek rendszeresen úzhatnak, tandemkerékpárra ülhetnek, vagy gyógytornán vehetnek részt. Az egyesület emellett Miskolc önkormányzatával partnerségben, az Együtt Egymásért projektben is közreműködik. Ennek keretében a szakemberek szemléletformáló előadásokat tartanak pedagógusoknak, valamint életmódváltó klubnapokat szerveznek az érintetteknek. A részletekről Barnócki Gábor, a Vakok és Gyengéllátók Borsodabói-Zemplén megyei egyesületének elnöke ad tájékoztatást.
A Vakok és Gyengéllátók Borsodabói-Zemplén megyei egyesülete mindig is fontosnak tartotta a látássérült személyek is hozzátartozóik, a hozzánk fordulók közösségi életét. Közösségi életének előmozdítását mind a kultúra, mind a szabadidő és a sportterén, mind egyéb vonatkozásban. Kulturális programjaink sokasága zajlik a tavasz folyamán és a koranyár folyamán. Például megvalósult egy olyan klubnap, amely Miskolc megyejogú város önkormányzata napjához kötődik, kapcsolódik, ezzel is mi is tisztelgünk a város előtt, amely Jacsó Pál és művésztársa által előadott program keretében úgynevezett Miskolciságok nevet címet viselte. A Miskolciságok című előadás miskolci irodalmára költők és írók műveiből állt össze, valamint egy kicsit ötvözi az úgynevezett slam poetry műfajt is hozzájuk, és ezt vártuk is egyébként a két előadótól, mert már immáron negyedszer látogatnak el az egyesületünk székházába az elmúlt két évben, háromszor, most idén a negyedik alkalom. Kulturális program várható még június 4-én is, amikor is a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium növendékei jönnek el hozzánk Flak Antal csembaló művész és művésztanár vezetésével egy kamarakoncertet, koranyári kamarakoncertet adni. Ez is jellemző, körülbelül 15-16 éve létezik már ez a program, amikor is a tanár úr az aktuális növendékekkel az ő nyár elejé vizsgáljuk előtt egy programot ad számunkra. Nekik is jó, kedves fiataloknak, mert a vizsgálőt éles helyzetben kipróbálhatják munkat egy kamara koncert keretében, nekünk meg pláne a hallgatóságnak, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk őket minden év, késő tavaszán, korra nyarán. Ezen túlmenően egyébként a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2025-2026-os szezonban is vásároltunk 10 darab bérletet, melyet látássérült egyesületi tagjaink is hozzátartozóik díjmentesen kölcsönözhettek a különböző előadásokra. 2026. januárjában indította el az egyesület immáron 10. szabadidő sport projektjét, amelyet a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat majdnem 2 millió forinttal. Egy projektnyitó rendezvényen kezdtünk az egyesület székházában, amely a program ismeretünk kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokról történő tájékoztást is tartalmazott, a legfőképpen részemről és az egyesület rehabilitációs tanácsadó munkatársa részéről. Ezen túlmenően természetesen a sportprogramok, amelyek meghatározók a programban. Többek között elindult januárban már a teke foglalkozás, teke sportnap Kazincbarcikán, folytatódott ugyanez márciusban és áprilisban, már 3 ilyen teke sportnapunk volt, a 4. a nyár folyamán tervezzük. Szabadidős és sportprojektjeink közé tartozik, a projektünknek a projekt elemei közé tartozik a természetjáró gyalogtúra, amely szintén januárban indult, februárban folytatódott, és áprilisban is. A 4. valamikor a nyár folyamán szintén be fog következni. Tandemkerékpár túrák is lesznek júliusban és augusztusban. Jóga és gyógytorna foglalkozások az egyesület székházában zajlanak, már áprilisban elindultak. A reggeli úszás foglalkozások, azok pedig már márciusban elindultak, elkezdődtek a Selyemréti strandon. A projektnek a része egy kulturális séta, úgynevezett kultúra sorozat is, két állomásból álló sorozat, ha mondhatjuk így, ugyanis április 1-én már megtettük azt a programot, megvalósítottuk azt a programot, amelyet a Miskolc belvárosában a Herman Otto Múzeumnak két két telephelyén, a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban valósítottunk meg. Ahol is azon kedves vendégeinket vártuk, akik alapvetően szeretnének kimozdulni, szeretnének kicsit sétálni is, de nem bírják a megvalósítani, nem bírják kivitelezni, véghez vinni a bükkben a nagyobb természetjáró gyalogtúrákat. Ezért összekötöttük az ő sétájukat egy kis kulturális programmal. A Színész Múzeum és a Miskolci Galéria tárlatait nézhették meg. Ezen túlmenően szintén a Herman Otto Múzeumnak a régészeti tárában fogunk még egy ilyen kulturális sétát kivitelezni, terveink szerint október hónap folyamán. És természetesen lesz egy projektzáró esemény is. Legfőképpen a tekefoglalkozások és a természetjáró gyalogtúrák az, amelyek a legnépszerűbbek. Természetesen a többi projektteremre is mindig tudjuk biztosítani azt a létszámot, amit egyébként vállaltunk, amit sajnos nyilván sokan tudják, hogy a pályázatokhoz úgynevezett indikátorok tartoznak, amikor előre meg kell határozzuk, akár bizonyos programeleknél még a létszámot is nagyjából vagy átlagban, de ezzel soha nem szokott gond lenni. Népszerűek, jönnek az érdeklődők. Természetesen vannak olyan időszakok az évben, mint minden más, azért minden más területén, hogy egy rosszabb idő, hidegebb idő esetén kevésbé lehet kimozdítani a kedves részvevőket, de amikor jobb idő van, és nincs túl jó idő, nincs 38-40 fok, akkor meg legfőképpen akkor szeretnek ezekre a programokra jönni. Igen, már 10. éve visszük véghez ezeket a programelemeket, változatos, mert vannak törzselemek, de hogy alapvetően voltak benne változások, mert például az elején az úszás nem így indult, hanem 2017-ben még a Kazincbarcikai úszodában jártunk egy úszás oktatásra. Vagy például volt a programban lovaglás több éven keresztül, falmászás, ezeket kivettük, volt bobozás a Miskolctapolcai bobpályán. Valamelyik programelemeket azért vettük ki, mert esetleg kevésbé voltak népszerűek, mint a többi. Kevésbé tudtunk érdeklődőket rájuk toborozni, de egyébként azokat is sikerrel végrehajtottuk. Továbbá bizonyos pályázati költségvetési hiányok miatt, tehát igazából szűkebb költségvetése miatt inkább azon kellett módosítani, hogy ezeket a programeket valósítsuk meg, amelyek mindig a legnépszerűbbek. Várunk visszajelzéseket, és szoktunk is kapni. Természetesen nem ilyen nagyon hivatalos formában, hogy mondjuk egy online kérdőívet töltetünk, hogy mi lenne a legnépszerűbb, mert egyébként lehet, hogy módszertanilag talán ez lenne egy sikeres visszajelzési forma, de hogy igazából ez inkább a élőszóban, helyben visszajeleznek, vagy telefonon szoktak, vagy akár egy más programokon mondják el, hogy az előző milyen remek volt. Szóval igazából ezek a visszajelzések, amelyek fontosak számunkra. Hát a kulturális étel rendkívül népszerű volt, de néhány nap alatt összegyűlt a létszámra, tehát most ezek ilyen jellegű programok. Természetesen a programok egy részénél biztosítunk egyfajta reprezentációt is, tehát igazából a kulturális sétán, a természetjáró gyalogtúrán és a tandemkerékpár túrán, valamint a teke sportnapok végén a kedves vendégeket ebéddel várjuk különböző vendéglátó egységekben, ez is hozzá tartozik a pályázati költségvetéshez, pályázathoz, mert hiszen azt gondoljuk, hogy akik rászánják a napot, vagy a fél napot, megérdemlik többek között ezt, hogy utána még a közösség élményt ezzel is fokozzuk, hogy egy jót ebédeljenek együtt. Én azt gondolom, hogy ezek fontosak. Viszont a különböző természetjáró gyalogtúrákra, kinti eseményekre, kulturális programokra is szívesen jönnek. Biztosítunk akár segítséget ezekre a történő eljutásban is, úgy, hogy mondjak egy példát, a kulturális sétánál április 1-én a Dériné utcán találkoztunk itt Miskolcon, ott volt megbeszélve a találkozási pont, de természetesen felajánlottuk azt, hogy aki vidékről érkezik, mert voltak vendégeink, emlékeim szerint Ózdról is, valamint Borsod Szirákról, és a Mezőkeresztesről is. Felajánlottuk nekik, hogy találkozunk itt a székházban, és együtt átmegyünk a Dériné utcára, elkísérjük őket, aki nem találna oda. Volt, aki ezzel élt. De például ez a kulturális séta nem újdonság, mert az elmúlt 2 évben is már véghez vittük ezeket a programelemeket. Miskolctapolcán a tanúsvényen hajtottuk végre az elsőt még 2024 márciusában. Ugyanabban az évben a Harsányi tavaknál jártunk, vagy például Lilafüreden, és a Herman Otto emlékháznál, és nyilván ezeknél a programoknál mindig felkínáljuk a lehetőséget, hogy egy közös érkezésre, természetes az, hogy például a Herman Ottó emlékházhoz, vagy előtte Garadnához úgy érkeztünk, hogy közösen mentünk a kisvonattal, nem kellett külön jegyet váltaniuk, együtt vittük a csoportot, ugyanígy Miskolc Tapolcára és valamint a Harsányi tavakhoz, ott pedig ugyan helyközi autóbusszal közlekedtünk, oda-vissza, de hogy nyilván csoportosan. És még egy nagyon fontos programunk, pályázati projektünk, az Együtt Egymásért elnevezésű program, amelyet Miskolc megye Jogúváros önkormányzatával konzorciumi partnerségben valósítunk meg 2026. február 1-e és 2029. január 31-e között. Ez egy Európai Unió által és hazai finanszírozás által is biztosított projekt, amely a TOP Plus projekt keretében valósul meg. Ebben 6 programelemünk van. Többek között szemléletformáló programokat valósítunk meg, amely már nem annyira a kultúra és a közösség élet, hanem inkább már a szorosabb értelme vett szakma érdekvédelmi tevékenységeink közé tartozik. Szemléletformáló programok során eddig 4 ilyen programot valósítottunk meg ebben a projektben. Óvodai munkatársakat, óvónőket, pedagógiai asszisztenseket, egyéb óvodai munkatársakat érzékenyítünk, szemléletformálunk. 4 ilyen program valósult meg, mint említettem, márciusban 2, áprilisban 2, a Bársony úti tagóvodában, ahol a helyi óvónők, óvodai munkatársak vettek részt, de nem csak, hanem a környékbeli győri kapui egy más óvodákból érkező vendégek, érdeklődők is, sőt a város más óvodáiból is jöttek már az áprilisi programra. Elsősorban egy ilyen elméleti kerettel kezdődik az előadás, amelynek keretében beszélünk a leggyakoribb szembetegségekről, a leggyakoribb szembetegségek okozta látáscsökkenés módjáról. Mivel óvodáról van szó, áttérünk a gyermekek körében leggyakoribb szembetegségekre, azokra a tünetekre, amelyekre oda kell figyelni az óvodáskorban, és ha valakinek gyermekkori szembetegsége van, ott milyen óvintézkedéseket kell végrehajtani, akár egy tornaórán, egy bármilyen más udvari foglalkozáskor. Ezt követően bemutatjuk a látássérült személyekkel történő kommunikáció, megszólítás, segítségnyújtás, látóvezető technika, akár helyes iránymutatásnak a kérdéseit, hogy hogyan lehet segíteni a látássérült személyt, amikor egy ülésre, egy székre leüljön, hogy nem szükséges alátolni a széket, hogyan kell a karfára tenni, a háttámlára tenni a kezét. Látóvezető technika után, hogy biztos kapaszkodókat hogyan kell számukra elmondani egy közösségi közlekedési eszközön, hogyan tud biztonsággal közlekedni. A fehérbotos közlekedésnek a mikéntjét mutatjuk be, interaktívvá tesszük utána a programot, ugyanis a résztvevők kipróbálják a fehérbotos közlekedést szemtakaróval, vagy különböző szembetegségeket szimuláló szemüvegekben. Különböző segédeszközöket mutatunk be, beszélő és tapintató segédeszközöket, az egészségi prevenciótól kezdve, tehát a beszélő vérnyomásmérő, vércukormérőtől kezdve a mindennapi életet könnyítő segédeszközök, mint például a beszélő konyhamérleg, szobamérleg, és akár más eszközöket. Továbbá kipróbálják a brennírógépet, a különböző tapintható eszközök vonatkozásában, hogy ilyen tapintás, javítás, érzékelést odafigyelünk, hogy ezt is nézzék meg a résztvevők. És a legvégén, természetesen teljesség igénye nélkül mondom ezt, a legvégén egy nagyon érdekes programelemet valósítatunk meg a kedves résztvevőkkel. Szemtakaróban kell instrukciók után elfogyasztaniuk egy tortaszeletet. Tehát rendesen villával, természetesen úgy, hogy rajta van előtte a tortaszeleten, elmondjuk, hogyha rajta van az a viasz, amit le kell, hogyan valósítsák meg, hogyan fordítsák a tortaszeletet, hogyan érdemes. Megvan ennek a módja, hogy teljesen vakon, hogy kell ezt tenni, úgy, hogy az ember ne szanaszét szórja ezeket a sütemény darabokat. Több-kevesebb sikere. És persze természetesen kancsóból történő víz öntés is, hogyan történik pohárba, érdekesnek találják, és hát természetesen ennek megvan a maga elemi rehabilitációs ajánlás, hogy hogyan kell akár. Ez azért mutatjuk, hogy például egy látássérült személy, ha egy cukrászdába elmegy egy társaságban, akkor milyen kihívásokkal találkozik. Ugye a szemléletformáló program folytatódik ősszel is, nem csak óvodapedagógusok, hanem tanítókat, egyéb pedagógusokat is fogunk érzékenyíteni, valamint szociális szakembereket és egyetemistákat, a szakmához kapcsolódó hallgatókat egészen 2028 végéig. Az egyéb programelemekre rátérve, itt is van természetjáró gyalogtúra, de olyan kirándulásokat, természetjáró túrákat tervezünk, amely kevesebb távot fog átölelni, kisebb távolságra zajlik, és kevésbé nehéz terepen, hogy többen is részt tudjanak venni. Valamint itt is tandemkerékpártúrák is kiviteleződnek, volt már is a múlt héten egy, természetjáró gyalogtúrából márciusban egy, és folytatódik május 23-án. 3 év alatt ebből is sok lesz. Ami újdonság egyébként, hogy úgynevezett stresszódú fürdőzéseket fogunk Miskolc város területén 35 fős csoportoknak végrehajtani, ugyanis ez a projekt Miskolchoz kötődik. A miskolci lakosoknak és Miskolc területén belül. Ezért miskolci fürdőkbe megyünk nagyon szívesen, valószínűleg az élményfürdőbe, vagy a miskolctapolcai fürdők egyikébe, másikába a különböző alkalmakkal, és ezután is jár természetesen a vendéglátás. További 2 nagyon fontos programelem. Az egyik ősszel indul, 2026 őszén, és 27-ben, 28-ban is folytatódni fog. Úgynevezett életmódváltó klub foglalkozás sorozatok lesznek 14 alkalom összesen, amelynek keretében egyik kolléganőnk segítségével, igazából minden munkatársunk segítségével, de legfőképpen a gazdasági vezető kolléganőnk Hatható segítségével, aki egyébként pénzügyi terület mellett természetgyógyászatot is tanul és végez, és folyamatosan az Országos Kórházi Főigazgatóság különböző kurzusain a TAP reflexológiától kezdve az életmód tanácsadó képzéseken minden részt az érdeklődési körének megfelelően, és ő fogja ezeket az életmódváltó klubfoglalkozásokat, legfőképpen a szemtréninget is ide értve akár kivitelezni kisebb előadásokkal. És természetesen még ezeknek az előadásoknak, a programoknak a tervezése folyamatban van. Ez a projekt, erről nem beszéltem még eddig, nem csak a tagoknak szól, hanem lényegében mindenkinek széles körben próbáljuk reklámozni, terjeszteni. Egy külön Facebook oldalt hoztunk létre erre a célra, csak kifejezetten projektes Facebook oldalt, a Vakok és Gyengéllátók Egyesületének Top Plus Együtt Egymásért Facebook oldalát, ami azt a célt szolgálna, hogy a nagy széles nyilvánosság felé próbáljuk terjeszteni a különböző programelemeket. Nem csak látássérült személyek számára, hanem bármely olyan miskolci lakos számára, aki 20 különböző kritériumok vannak. A hölgyek elsőbséget élveznek, mint társadalmi megérzékeny csoport. Hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek vehetnek elsősorban részt a programokon. Hölgyek, 24 év alatti fiatalok, roma nemzetiségű személyek, fogyatékossággal élők, vagy pedig 65 év feletti bármely lakos. Ez azt feltételezi nagyjából, hogy a 24 év és 65 év közötti nem fogyatékossággal élő, nem roma férfiak ki vannak zárva ebből a programból. Mi ezt azért úgy oldjuk meg, hogy őket is szívesen látjuk. Legfeljebb nem számítanak indikátornak, de ez már legyen a mi bajunk. Mi attól még őket is szívesen látjuk, csak sajnos a PSD projektek ezek egy része ilyen. És még nagyon fontos programelem, ami 2027 és 28-ban fog megvalósulni, tájékoztató előadások kifejezetten a látássérültségre fókuszálva. Ezeket szociális szakemberek és szintén óvodapedagógusok és tanítók számára, tanárok számára fogjuk tartani, nem csak, hanem egészségügyi dolgozók részére is. Szociális szakemberek részére a Miskolci Egyetem gyógypedagógus hallgatói, valamint akár diplomás ápoló hallgatói részére, és nem csak mi általunk történő előadásban. Itt személyszakorvost fogunk fölkérni az egészségügyi részének, előadás részének megtartására, a személyzeti előadás megtartására természetesen. Gyógypedagógiai értelemben is fogunk előadást tartani, leggyakoribb szembetegségekről, azok ismérveiről, tüneteiről, valamint az egyesületet fogjuk bemutatni tapasztalati és szakértői szinten az érdeklődőknek. Ez a konferencia sorozat emlékeim szerint 8 állomásból fog állni, és Miskolc területén valamelyik hotelnek a konferencia előadó termében, vagy valamelyik étteremnek az előadó konferencia termében fog megvalósulni, és hát 2027 tavasza és 2028 késő ősze között. Oh,
Rangos elismerést vehetett át a Superszum alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban. A Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál. Jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A jármű létfontosságú az alapítvány működéséhez, hiszen segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez tudják majd eljuttatni a támogatásokat. A részletekről Bernasconi Busz Katalint, a Superszum Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
Nagyon szépen köszönöm a Superszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobbkor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Superszum alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyen lehet ez a díj. És amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Superszum Közhasznú Alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Superszum Közhasznú Alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet példesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Superszum munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk. A fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Superszum Alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. A pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk. További tartalmas rádiózást kívánunk Önöknek. A szerkesztő Grunda János nevében is a bemondót Domán Vivient hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.
Maria.